by Cooper Hennehead. I was a walking up one fine day. A boy neat and pretty from fair London city. His cheeks were like roses, his colour was gay. And he stepped up to me, a thinking to gain me, saying, "Where are you going, you fine pretty maid?" And kisses I waited, a love I pretended, for all was in way of goods, I was in vain. Oh, I cannot, I will not, I shall not, I dare not submit to your passions, for I am a friend. Friends will discover, and I have a new lover, and they will call me a wanting young gent. He said, "My dear, there's no need to fear. We'll go to some inn where we won't be known." Then I relented, at last I consumed it. But first, kind sir, some money paid down. And hearing those words, it made him right anxious to think he should purchase a fine pretty maid. And when I demanded 5 guineas, 'twas granted. And when we had supper, we went straight to bed. But he being tired and weary of drinking, he being tired and weary of playing, he fell a nodding and I fell a rubbing, and left the old bedroom before it was day. And he turned to kiss me and then he missed me. He looked for his wallet right over his head, but I had blundered. I rode up like thunder and always in way for already. Not the gold watch and the silver he values, it's not the gold watch and the silver he craves. To think this young doctor would be his conductor, he wishes he's not met with his fine pretty maid. As I was walking down Whitecooper Alley, as I was walking down one fine day, a boy neat and pretty from fair London city, his cheeks were like roses, his colour was gay.
Read the first sonnet of Astrophil and Stella. Loving in truth and fain in verse my love to show, that she, dear she, might take some pleasure of my pain, pleasure might cause her read, reading might make her know, knowledge might pity win and pity grace obtain. I sought fit words to paint the blackest face of woe, studying inventions fine, her wits to entertain, oft turning others' leaves to see if thence would flow some fresh and fruitful showers upon my sunburnt brain. But words came halting forth, wanting inventions stay. Inventions, nature's child, fled stepdame studies blows, and other speed still seem but strangers in my way. Thus great with child to speak, and helpless in my throes, biting my truant pen, beating myself for spite. "Fool," said my muse to me, "look in thy heart and write."
Thank you. szerelmemről szereztem éneket, hogy édes kedvesem, vigadjon kínom. Vigadva olvasson, ha olvas, tudja meg, ha tudja, megszálljon, ha szán, oldja bajom. Kerestem szót, mi fest, zordarcú gyászt, s remek hibátlan ötletet, mi nő mulat nagyon. Lapoztam másokat, lelnék friss ihletet, napégetett agyamra hulló záporon. De benszakadt a szó. A képzeletre várt, ki természet fia, s kemény leckét került, mint mostohát, s talált versláb rám nem talált. Világra szülni terhemet nem sikerült. Lusta pennám rágtam, dühöm mart, mint a szíj. Bolond, szólt múzsám, szívedbe néz, és így. Thank you.
A angol zene egyik fénykorába, ami feledésbe merült, mert az a cappella muzsikálásnak egy páratlan, kifinomult korszaka volt.
Köszönöm szépen.
Most, hogy visszaröpültünk a jelenbe, itt vagyunk egy új, nagyszerű kötettel, úgyhogy újabb fejezettel gyarapodik Sir Philip Sidney kalandos utóélete, mert ennek a könyvnek is megvan a maga sorsa. Hát tudjuk, hogy ez az első nyomtatásban megjelent szonett kötet, ami a szerző halála után jelent meg. De tudjuk azt is, hogy ez a nyomtatásnak egy hős korszaka volt még. Nyomtattak könyveket, közönségük is volt, de nagyon kevesen tudtak azért írni és olvasni. És akkor most kezdjük megint a jelen felől, hogy honnan jött az ihlet és a gondolat, hogy a teljes Stella és Astrophil szonetciklust lefordítsd. Ugye nem gond, ha tegeződünk.
Mivel rég tegeződünk, és mivel, hogy ezt a nagyon megtisztelő lehetőséget kaptam, hogy te mutasd be az én Astrophil és Stellámat. Nagyon-nagyon örvendek, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy Enki Zsuzsa mutatja be az én műfordítás kötetemet és tanulmány kötetemet, hiszen még a 2000 folyóirat...
Hát, rég volt.
De nagyon rég találkoztunk, és bizony a névrokonságunk is nagyon közel hozott minket, és a műfordítás is. Hogy hogyan kezdtem hozzá Sidneyt fordítani? Nagyon szerettem mindig is a reneszánsz költészetet tanítani, és igazából felszabadult egy kis energiám, amikor Nyíregyházán ott hagytam a főiskolai docensi állásomat, és a Károli Gáspárra hívott óraadónak Fagini Tibor, aki itt ős óráinkban, akkor úgy éreztem, hogy most mit, nem tudok mit kezdeni önmagammal, hogy túl sok szabadidőm lesz is egyáltalán. Tehát akkor kezdtem el, felmerült, hogy igen, Shakespeare-t állandóan újra és újra fordítják, és még vannak reneszánsz nagy költők, és őket nem. És nagyon szerettem a szonetteit, nyilván tanítottam őket. Volt egy pár kedvencem, és akkor azokkal kezdtem fordítgatni egy kedvencet. És aztán jó sok év után derült ki, hogy meg szeretném az egészet kísérelni, és hát így állt össze.
Hát és a kötet is, ez egy minden felől, minden, amit tudni kell, vagy lehet Sir Philip Sidneyről, az ebben a könyvben benne van. Úgyhogy, és nagyon gyönyörű a külleme is, úgyhogy mesélj egy kicsit erről a címlapról. Ami...
A címlap az visszavisz minket Marosvásárhelyre, hiszen én valamikor Kolozsváron hallottam először egyébként Sidney verseket, első éves egyetemista koromban, amikor a legkontraszelektáltabb tanáraink voltak a kolozsvári bábes bolyain, a nyelvi laborban magnó szalagon hallottam Sidney szonetteket. Még nem is tanulni, tanították. Tehát ott fülembe maradtak. A borító az egy 30 valahány éves marosvásárhelyi grafikus művésznek a munkája, aki angol és olasz szakot is végzett Kutkolozsváron, Vásárhelyen tanít a művészeti gimnáziumban, vagy liceumban, és elküldtem neki néhány verset, angolul is, magyarul is, hogy nincsen hozzá kedve. Barátaim ajánlották az ő rajzait, vagy grafikáit, egy párat láttam, és akkor több mindenkit ajánlottak, de nekem ez nagyon tetszett, ez a stílus. És rögtön nagyon megihletődött, kedvet kapott, úgyhogy sajnos most nincs itt velünk, de hát szerintem minden lelkét és tudását beleadta ebbe a gyönyörű borítóba. Tehát ez a tavasszal készült most erre a célra.
Mesélj nekünk egy kicsit Sir Philip Sidneyről. Mert azért talán a Shakespeare tényleg főleg Anglián kívül elhomályosít mindenki mást ebben a korszakban, amiről a nagyon tárgyszerű és száraz Székely György is úgy írt nagy könyvet, hogy láng özön. Ennél de Sir Philip Sidney ennek a korszaknak kényes metszés pontjain helyezkedik el.
Hát igen, 10 évvel született Shakespeare előtt, és...
Ezt nem válogatjuk meg.
És nem volt annyira hosszú az élete, hogy tapasztalja, lássa Shakespeare-nek a munkásságát, hiszen 32 évesen halt meg. Tényleg a legválságosabb Anglia történelmének egy válságos időszaka volt ez még. Ő nagyon közel született a trónhoz, tehát mondhatnánk, hogy a fő-fő-fő-fő-úri családban született.
De egy nagyon, úgy tűnik, egy nagyobb meleg érzelmi légkörű családban született.
És annak ellenére, hogy ennyire arisztokrata ősei vannak, trónhoz közeli ősei, meg mindenféle dolgokban érintett ősei. Nagyon sok melegség és családcentrikus személyiség volt a családjában. Az édesanyja például verseket írt, mivel nem bírta azt a bánatot könnyen elviselni, amely az úriasszonyok sajátja volt, hogy nem szoptathatták a saját gyermekeiket. És tudjuk a feljegyzésekből, hogy ekkor verseket írt. Egy francia dajkája volt Sidneynek, aki szintén fennmaradt, hogy látta ezt a kisfiút, Sidneyt, amint már 3 évesen nagyon elmerült és nézte a természetet. Például a holdat, amely egy emblematikus szöbbettet is szült.
Ugye nagyon szoros kapcsolat fűzte a húgához, akinek hát egyrészt tulajdonképpen magánéleti megnyilvánulás volt majd, hogy nem részéről, hogy verseket írt, de egyébként is később is a szonettjeiket a szerzők egymás közt putogatták, tehát ez egy intim és arisztokratikus, belterjes műfaj volt sokáig.
Hát igen, nagyon-nagyon fegyelmezett, szabályozott műfaj volt, és divat is volt ebben megnyilvánulni, de a legcsodálatosabb, a nagyművészek képesek voltak ezekből a szabályszerűségekből valami nagyon egyéni módon kitörni, és a szabadságot is bele.
És de még mielőtt rátérnénk ezekre a hatásokra, volt Philip Sidneynek egy barátja, egy gimnáziumi társa, aki egyetemre is együtt járt vele, és ő is nagyszerű szerző, könyvdrámák szerzője ebben a korszakban, Falk Greville, aki a barátja művét gondozta. Ez is egy meleg érzelmi kapcsolatra utal.
Igen, és még sokan, akikkel együtt járt Oxfordba, előtte Shrewsbury-be iskolába. Viszont a húgáról még annyit azért mondjunk, hogy a húgánál alkotott a legtöbbet Sidney, hiszen ha Erzsébet királyné udvarából önként vagy kényszer által mennie kellett, mert nem mindig volt elég diplomatikus vagy valami, nem találta a helyét, akkor a húgánál a húga férjhez ment is az ő birtokukon, írta a híres nagy pásztor regényét, amely szintén
csodálatos,
és neki is ajánlotta, és miután hirtelen meghalt Németalföldön, kalózkiadásban rögtön megjelent az Astrophil és Stella 1591-ben, egymás után háromszor is, de mégis a húga volt az, aki 1598-ra minden kézirat formájában terjedő szonett részletet, vagyis a ciklus részletet össze tudott szedni, és ő tudta azt a kiadást létrehozni, amely ennek az egész kiadásnak is az alapja, hiszen nála az is megvolt, és a sorrend az nagyon szigorúan megvolt, már Sidney szerkesztette ezt a ciklust. De a húgának még azok a kis részek is megvoltak, az az egy-két szonet, vagy a dalukból az a néhány strófa, ami hiányzott másoknál. Mert ugye, mint már említettük, kéziratos formában terjedtek ezek.
Hát és szöveggondozója volt.
Igen.
Sajtó alárendezője. Ilyen modern szerepben.
Sőt, be is fejezte a befejezetlen Zsoltár fordításait. És a Du Plessis Mornay keresztény vallásról szóló nagy traktátusát. Tehát a húga maga is írt. És a testvére, fivére munkáit is befejezte.
Hát lehet, hogy a másik testvér is írt. Csak az nem maradt fent, vagy az nem volt olyan minőségű. Szóval egy ilyen szoros, baráti, családi körben nevelkedett, és ugyanakkor egy világlátott ember volt Sir Philip Sidney, és ami engem ebben a könyvben találkoztam ezzel a ténnyel, hogy nem csak a petrarkai hagyományt vette át másodkézből, hanem a plejád, a francia plejád tagjaival is személyes viszonyban volt. És
mert az első európai nagy túrája az Párizsba vezetett, elég rossz időpontban került Párizsba, ugye a Szent Bertalan.
Azt meséld el.
Tehát ő megengedte a királynő és az édesapja hozzájárulásával egy nagy európai útra indulhatott. Egyetemet nem fejezett be, pestis járvány volt, és abba hagyta az oxfordi tanulmányait. Ezt az utazást, ugye úgy, mint a Hamletben, ahogy Laertészt kísérik, és feljegyzések, kémfeljegyzések is készülnek, hogy jól viselkedik, vagy nem a Polonius fia. Vele is ment egy fontos titkár, Brisket, aki leveleket küldözgetett az apjának, hogy mit csinál a fia. Minden esetre ő nem volt rossz magaviseletű, hiszen a Párizsban pár rövid időt töltött, és rögtön kitört a Szent Bertalan napi vérengzés, amelyben ő bizony szemtanúja volt az eseményeknek, és el is vesztett néhány pár nappal korábban, pár héttel korábban szerzett jó barátot, akik ott vesztették el az életüket. A nagy mentora, aki aztán évekig fontos volt az életében, Hubert Lange, ő megmenekült például. És Párizsból aztán Walsingham, a Erzsébet királynő kém főnöke, mentette őt tovább, vagy küldte tovább Németország fele. És hát eljutott magyar földre is, ami számunkra lényeges, és ebben a kötetben ezekkel a találkozásokkal sokat foglalkozom, hiszen be kell ágyazni azért nálunk is ezt a költőt, meg a mi 16. századunkba is. Nem tudjuk 100%-osan, de Balassi Jánossal találkozott. Tehát Balassi Bálinttal is találkozhatott, az édesapját ismerte, Batthyány Boldizsár körét, Zsámbuki János, vagyis Johannes Szambukusz körét, a bécsi értelmiségi kört, és nagyon-nagyon sok más Bécsben vagy Prágában, Pozsonyban élő magyar értelmiségével, orvosokkal találkozott, évekig levelezett Kolozsvári Jordán Tamással. Clusius, aki talán francia volt, a botanikus, a Magyarországról írt egy hatalmas könyvet a Magyarország flórájáról, Sidneyt kérte, hogy menjen vele kirándulni, és gyűjtsék a növényeket, úgyhogy Pozsony és Németújvár, tehát magyar területen gyűjtögette a növényeket, és Clusius neki ajánlott a Pannonicum Bellum valami ilyen című könyvét, nem az a, tehát most nem jut eszembe, bocsánat, azt a nagy könyvét, amit a Magyarország flórájáról állított össze. Úgyhogy volt kapcsolata sok-sok-sok protestáns várossal és protestáns körrel, ugyanis az volt a mentorának az elképzelése, hogy ő legyen a diplomaták, hát elit diplomata volt, de hogy ő vezesse a protestáns ligát Európában. Persze ez csak finoman és óvatosan lehetett kezelni, hiszen Anglia még nem volt olyan erős ország, hogy a protestantizmust olyan erősen vállalhatta volna. A halálát is ez a protestáns elkötelezettség is okozta.
Nem, hiszen a csatatérre kellett volna.
Hiszen Erzsébet pénz helyett embereket, katonákat küldött Németalföldre, nem vállalta, amire felkérte Németalföld, hogy ő legyen a királyság helyettes királya, ezt kétszer visszautasította, viszont katonákat, seregeket küldött, és hát azok a seregek harcoltak a maguk módján, és Sidney részt vett.
Most Marsról térjünk át Vénuszra, különös tekintettel a kötet, a versekre és a kötetre. Hogy is volt ez? Ki volt Stella? Penelope Devereux.
Stella egy nagyon híres személyisége volt a kornak. Voltaire Devereux volt az édesapja, aki Írország kormányzója, Prorex kormányzója volt. És mivel hogy a Sidney édesapja volt a kormányzó helyettes, közeli kapcsolatban volt a két család, és az is valószínű, hogy az Penelope édesapja elképzelte, hogy milyen jó lenne, ha Sidneynek, a Sir Henry Sidneynek a fia elvenné az ő lányát, az egyik lányát. Penelope volt a nagyobb. Sidney erre nem volt, nem egy, hanem több ilyen házassági ajánlat volt körülötte, de ő egyiket se kívánta. Nagyon fiatal volt, mégis tanult és utazni akart. Tehát ő először ezzel nem fog. Utána tapasztalhatta, hogy Penelope férjhez ment.
Lord Richhez.
Lord Richhez, és hirtelen ment férjhez, amikor ennek a Lord Richnek meghalt az édesapja, és kapott egy hatalmas örökséget, és a fivérei Penelope-nak ezt jónak látták, ezt a házasságot. Úgyhogy innen kezdve természetesen sok évszázadon át, főleg a romantikus irodalomkritikusok úgy gondolták, hogy lám-lám, ez a szerelmi, nem sikerült házasság az alapja ennek a szonetciklusnak. És erről sokat írtak, de Sidney már a maga Defensive Poesy, tehát a költészet védelmében írt traktátusában, eszéjében megírta, hogy a költő sosem állít, ezért nem hazudik. Tehát nem tudjuk egészen pontosan, hogy mit is keressünk, és mennyi
valóság. De hát tulajdonképpen nem is a bulvár része érdekes, mert ilyen esetek előadódnak számosan, de a lényeg az, hogy Philip Sidney költő a talpán, függetlenül attól, hogy milyen rangban állt, bár nyilván a műveltsége, tájékozottsága összefüggött a társadalmi státuszával.
Arra nevelték, hogy ugye azokat a formákat, társadalmi struktúrákat és erkölcsi és cselekvési modelleket, amelyek megvoltak, azokat kövesse, Ugye neki adott volt a főúri származással lévén néhány ilyen modell, és abban nem találta a helyét talán, vagy nem kapott elég hamar.
De talán az is lehet, hogy egy ilyen véres kornak a hétköznapjaiban az eszmény és az ideál az egy, hogy is mondjam, lelki támasz, vagy fontos szükséglet volt. Mert tulajdonképpen Stella egy eszmény.
Feltétlenül. És ezzel az eszménnyel találkozunk az összes szonetben, és a dalokban is, persze a dalok másképp mutatják, ugyanakkor néha, tehát használja a petrárkista kliséket, de el is tér tőlük, és néha ez a gyönyörű, légies, égies Stella nem csak látható, hallható, hanem tapintható közelben van, és nagyon érdekes, amit én megfigyeltem, hogy ez a szonett ciklus nyilvános térben zajlik, mert ha nincs ott Stella, akkor általában Stellához beszél.
De Stella is, minthogyha egy önmegszólító szerkezet lenne, mondjuk.
És hogyha ott van Stella, akkor tulajdonképpen Stella helyett vagy a múzsát, vagy Ámort, Cupidót szólítja, illetve a barátokat, a tudósokat, a jó vagy negatív.
De nem csak a holdat.
Nem csak a holdat.
Hanem akár az utat is.
Az országútnak is ír szonette. Igen.
Ez a költő a talpán.
Talán meghallgathatnánk néhány szonettet. Én azt gondolom, hogy kezdjük hogyha lehet a belső látásról, arról biztosan, hogy...
Az ötödikre gondolsz?
Igen. Mert azt egy 11 éves gyermeki emlék is van mögötte, amikor 11 évesen Strawberryben levelet kap a szüleitől. És a levél nagyon meghatározotta, hogy mindig legyen lelki szemeid előtt atyád akarata, kívánsága. Ugye ez egy nagyon erős nevelési módszer, vagy gesztus, és ezzel szemben a csattanó a szonetben nagyon érdekesen mond mást.
Akkor azt kiolvassa fel.
Előket tanítványok.
It is most true that eyes are formed. It is most true that eyes are formed to serve the inward light, and that the heavenly part ought to be king, from whose rules who do swerve, rebuff to nature, strive for their own smart. It is most true what we call Cupid's dart and images, which for ourselves we carve, and fools adore in temple of our heart, till that good God make church and churchmen starve. True, that true beauty, virtue, indeed, whereof this beauty can be but a shade, which elements with mortal mixture breed. True, that on earth we are but pilgrims made, and should in soul up to our country move. True, and yet true, that I must Stella love. Magyarul. Ötödik szonet. Való igaz, szemünk a belső fény szolgálja, és az égi rész király, s ki lázadón a törvény ellen véd, dacolva természettel kint talál. Való igaz, mit értünk ámor nyilán az kép, magunk faragta szent beszéd. S bután imádjuk szívünk templomán, míg jó úrunk nyája bőjből nem ért. Igaz, hogy az igaz szépség erény, melynek csak árnyéka a földi szép, halálporával kevert televény. Igaz zarándokult e földi lét, s fel égi hazánkba lelkünk emel. Igaz, igaz, de nékem Stella kell.
Menjünk tovább.
a szonettek között. Nézzük csak. A 22-et. A sétalovaglás.
Ez az első lovas szonett. Sok lovas szonettje van Szidninek, hiszen lovag volt, vagy mi, és itt most nem ő lovag volt. Dantének is van egy álomszép szonettje, lovas szonettje. Sok mintát, sok példát fel tudunk ebben találni. Ennek a dinamizmusa érdekes lesz. És akkor felkérjük Molnár Patrikot, hogy olvassa fel. Csak magyarul, mert az idő halt, és talán innen kezdve most már csak a magyar verseket olvassuk.
Felért a mennybolt csúcsára a nap. Elhagyta már az ikrek aranyházát. Nem fötte fel hő, se fátyol arcát, csak áradón vonult a tűzpatak. Mikor pár bájos hölgy eskü alatt, a nap dühével vívni lóra szállt, de mind ernyővel fedezte magát. Ne bántsanak gyönge bőrt, vadnyilak. Födetlen arccal csak Stella haladt. Hogy mint a nap, ragyogjon színarany, hogy ossza lénye kincsét gondtalan. Kiszáradt ám a búvó, szép csapat, óvatlan, a legszebb, épp maradt. Poka, mást égetett a nap, őt csókolta.
A 27-et vegyük most.
Hogy Patrik egy pillanatot pihenhessen, azért beszélgessünk még egy kicsit talán. Tehát a lovas szonettekről az az érdekes, hogy van egy nagyon különleges lovas szonett, amelyben Sidney a költői szereplőjét, Astrophilt nem csak lovas állapotban mutatja, hanem ló állapotban is. Ugyanis egy ilyen kettős lovaglásról szól, hogy őt meg meglovagolja Ámur, és rabja, és nem szabadulhat tőle. Nagyon pompás, nagyon ironikus, egy kis görbetükör önmagáról.
Hát de van a kutyás szonett is.
Van a kutyás szonett, amelyről a kritikusok azt állítják, hogy a legcsípősebb szonett az egész ciklusban, hiszen nem is tökéletes a ritmusa, mindig kizökken, és arról szól, de hát ezt akarja Sidney mutatni, arról szól, hogy elégedetlen a rabszerelmes, ugye, a helyzetével, melyhez képest, az ő rabságához képest, az ő lent sokkal előbbre jutott.
Igen, és hogy ő csak szolgál, és én lánggal égek.
Az önirónia és a játék ebben a nagyon fegyelmezett formában nagyon szépen
találkozik. Ez nagyon izgalmas szerintem benne, vagy engem, a mai fülemet azt fogja meg, hogy van ez a nagyon szigorú forma, a szonett. Az is nagyon érdekes nekem, hogy helyenként a francia rímképletű szonettet követi, tehát ennyire tanulmányoz vagy kísérletezik, de ugyanakkor ilyen ideges felütések, szaggatások vannak benne, és ez a kettőssége szerintem az, ami a modern olvasókban is feszültséget kelt.
Igen, egyetértek én is. Azt tapasztaltam, hogy néha neki sem olyan könnyű azért a 10 szótagba beleférni, az angol Sidneynek, használja a 12 szótagos francia típusú, a Pléiád által szeretett sorokat is. Ugyanakkor a rímképletekkel rengeteget játszik. Tehát felhasználja a mintákat, és ezen belül kreál új mintákat, új formákat, sokszor elcsúsztatja a rímképletet, és létrehoz egy újat. Nagyon szereti
és
a...
És még valami feltűnt nekem most újra olvasva Jávor Fácska korom után, hogy nagyon sok az anzsabban az átlábalás. Ez pedig más szonett szerzőknél sokkal ritkább, akár Shakespeare-nél.
Nagyon sok, valóban. Főleg a második felében a ciklusnak, de tényleg akkor már a mitológiai mintát is másképp használja, mint a szonett első részében. Sokkal lazábban kezeli, ugye, mert sok mitológiai szereplő van. Például a 17-es szonett álom érdekes. Ott van benne a nagymama, az anya és a gyerek, tehát Vénusz, Cupido és a nagymama, aki megmenti Cupidót, mert Vénusz haragszik. Tehát ilyen családi viszály jelenetet mutat, és olyan, mint egy kis miniatűr az egész. Itt még azért nagyon-nagyon elevenen ott vannak a mitológiai sablonok.
Aztán később... De könnyen lehet, hogy ezt nekünk mitológiai és megjegyzetelendő, de neki nem, neki eleven tapasztalat, ahogy a metafizikus költőknek is.
Még az
mindenféle, hogy is mondjam, testi érzet az a vallási vagy filozófiai eszme, amit megverselnek. Hát az... több, mint nem megverselik, hanem az nekik kéznél van, vagy
igen, az a világuk része. Igen, az a köztudás része volt.
De nem is akár nem is a köztudásé, mert ugye írástudók kevesen voltak, ez már eleve egy elég szűk kör volt.
Igen, de például a rebarbara szavak. Van egy ilyen kifejezés az egyik nagyon érdekes szonetben, hogy your rebarb words. És ugye ez Shakespeare-nél is előfordul, a Macbethben, a rebarbara, mint hajtó, purgáló gyógynövény. És ez a köztudatban ott volt. Na most sokat kínlódtam, hogy mit is fordítsak ide, mert azt, hogy purgáló szavad, az egy kicsit Molière-es lett volna, minimum. Úgyhogy ezeken, ilyeneken sokat kellett gondolkozni, de ez akkora levegőben volt, mint ahogy a bibliai idézetek, bibliai utalások, sokszor találunk olyat, az új és a régi, az új bor a régi tömlőben például, vagy vígborom elegítem vízzel, szóval sok-sok, hát ezeket jegyzetelgettem meg, mert ezek nekünk fontosak. Az oroszlán, mint jelkép. Lehet, hogy tudták, hogy az oroszlán, meg ma is tudjuk, hogy a hatalom jelképe, de ugyanakkor a sátán jelképe is a Bibliában. És ez az ambivalencia egy szonetten belül benne tud lenni, hogy játszottam a fiatal oroszlánnal, igen, a szerelemmel, de a fiatal oroszlán el is pusztít. Szerte jár és pusztít. És ez egy szonetten belül olyan, néha a szonet rímképletét is megbontja, egy-két ilyen szonet van, igazán nem annyira jellemző, amikor például a Stella égi szépségéből egyszerre egy ilyen érckemény, ellenséges arc lesz. Ebből is egy-két szonet van, például a 9-esben is van erre egy kis kezdemény. Tehát ez is az akkori festészetben is benne volt, ugye, az eltorzított, elrejtett, torzabb formák. És hát ezt ő tanulta, vagy látta maga körül.
Intenzív belső életet ért, mint valószínűleg minden ember, de ő ezt le is írta. És akkor most jön a melankóliás szonet, jó? A 27-es.
Köszönöm a címet.
Mivel sötét melengő jelmezen magányba zár, magas társaságban, szavak fogytán felelek visszásan, hol öltik a szót szóba színesen latolnak, s végzésük oly hírt terem, hogy fortyogó gőg mérge piszkosan dagasztja keblemet, hogy önmagam imádom, és a többit megvetem. De a gőg nem úr a lelkemen, tudom. Tükörbe nézek, az se hízeleg. Még rútabb bűn a becsvágy vétkenyom, mitől barátra ügyet sem vetek. Mi néma, rejtett, trónra tör hiszik, engem pedig csak Stella üdvözít.
Van a 31-es. Talán ez a 31-es ihlette a grafikust is, nem?
Igen.
Ő a Hold. Tessék csak ide nézni.
És ezt Szabó Lőrinc gyönyörűen lefordította már. Úgyhogy 10 darab szonetnek, illetve 8 szonetnek és 2 dalnak már van.
Ja, hát ez a klasszikus angol költők antológiában található.
Zsuzsának a 81-es.
Hát akkor én egy mindenevő voltam, úgyhogy nekem én csak egyet fordítottam. De hát ez, hogy is mondjam, nem magántulajdon, az ember ugyanúgy érzi, főleg fiatalon, amikor lefordított valakit, hogy az már az ő személyes ismerőse vagy hozzá hasonló, de ez azért nem így van, Ácsi.
Akkor most meghallgatnánk a Hold szonettet, Boga Mária.
Harmincegyedik szonett. Ó Hold, bebúsan járod az eget, behalkan, és arcod mi halovány. Mi lett? Az a serény íjász talán a mennyben is nyilat szór, éleset? A rég szerelmes szemmel ítélhetek szerelmi ügyről. Szerelmes vagy ám. Elárul arcod. Bájod bágyattán a sorsod érzem. Épp úgy szenvedek. Barátom, ó mondd, ott fenn nálatok a hűszerelmet esztelennek vélik. Ki szép, az ott is felfuvalkodott? Szeretve lenni, fenn is azt remélik. De azt ki hű, azt ott is megvetik? A hálátlanság az erény nekik?
Megint az az izgalmas szerintem, hogy indulatos, hogy kérdez.
Igen. Azt szoktuk tanulni, hogy a romantikus költészetben van rengeteg kérdés, és lám nem. Van olyan vers, a Hold előtti versben szintén 7 nagyon fontos kérdést hallunk, az túl bonyolult, jegyzetek nélkül valóban, lehet egy diplomáciai tárgyaláson geopolitikai és mindenféle kérdéseket kap 7 különböző ország különböző problémáiról. És hát a csattanó természetesen az őszinteség, az indulat, a humor, az irónia, hogy jó, de én eközben nem is arra gondolok, amiről ti beszéltek velem, mert én csak Stellán gondolkodom. Tehát ez a csattanója.
Tehát mindig úgy, vagy nagyon visszatérő minta, hogy az újítók a messzi múltba nyúlnak vissza, és tulajdonképpen például ezek a mitológiai utalások is arra mutatnak, hogy a reneszánszban visszasírják az aranykort, a vélelmezett antik aranykort, és valami újat hoznak létre. De akár a 20. század elején mondjuk, akár egy T.S. Eliot, aki a modern költészet egyik megalapozójának számít. hát ő is visszanyúl messze-messze az ütemes verselés korszakába. És ő is valami egészen mást és újat hoz ebből létre.
Hát igen, nagyon sajátos ez a szonetciklus. Sokan epikus alkotásnak vélik, hogy van neki. Ezt már a legelső megjelenéskor Thomas Nash leírta, hogy hát ez egy témával, prológussal és epilógussal záruló mű, amelyben a szerelem, tragikus szerelem komédiáját látjuk, és a színpadon, papírszínpadon gyöngyöket látunk elszórva, mű mennyországot, amely beborítja a falakat, és kristály falaknak ütközik a kíváncsi szem, miközben zajlik ez a tragikus komédia. Tehát,
de mondjuk ilyen szempontból a Sydney, akárcsak Arany János nem szólhatott közben, hogy gondolta a fene.
Nem, már kosztumus nem, így van. Tehát próbálták elhelyezni, mivel annyira különleges
ez
volt.
Ez is arra mutat, vagy vissza, hogy a korai halál után is a hatása, Sydney hatása, akár mint vita partner érvényesült. Mert nem is tudom, egy Gosson nevű krapek, azt hiszem.
Stephen Gosson, aki a School of Abuse.
Igen, aki szerzett. Beolvasott az irodalomnak és a színháznak, és Sir Philip Sidneynek ajánlotta, mint egy provokatívan.
Igen. Amelyre válaszul megírta a Defense of Poverty-t, a költészet védelmében. Ennek a kötetnek talán nem, ez a kötet talán nem jött volna létre a lektorom nélkül, aki ott elbújt.
Szerény.
De Újszászi Zsuzsanna, nyíregyházi kolléganőm, ha minden ötletemet, változatomat és sóhajomat nem hallotta volna, akkor, és nem állt volna mellettem évekig ebben a munkában, akkor nem biztos, hogy ez a kötet elkészül. Ezt hozzá kérdezik. Elmondjam, hogy ez az én szerepem csak arra szorítkozott, hogy a jelentés megőrzés kérdéseiben online konzultációkat folytattunk, de nekem a fordításhoz semmi között. Tehát ez teljes egészében csodálatra méltó teljesítménye valakinek, aki önálló költeményként is megálló fordításokat hozott létre. Ugye ez mindenki érzi, hogy ezek a versek olyanok, hogy a két nyelvű a kiadás, de ha csak a jobb oldalt nézzük, akkor is élvezetes. Sőt, szóval nagyon szép.
Akkor hogyan tovább? Kalandozunk tovább.
A 35. 36. szonettáján kicsit azért dinamikusabbá válik a ciklus. Tehát lehet, hogy igazuk van a kritikusoknak, akik azt állítják, hogy három részre osztható az eposz, vagy az poéma, epikus poéma. És ezekben a dinamikus szonettekben rendkívül nagy nyilvánosság, tehát a nyilvánosság előtt zajlik a lélek harca. És az jutott eszembe, valahol meg is jegyzeteltem, hogy Giordano Bruno, aki a hősiességről szóló könyvét 1582-ben Sydneynek ajánlotta, hiszen jól ismerték egymást, azt állítja, hogy a lélek az a szellem és az érzékek bajvívó terepe. És valahogy ezek a szonettek tényleg feladják a leckét, hiszen nagyon személyes, de mindig benne van a világ. Nem csak a diplomácia nyelve, nem csak a Shakespeare-nek tulajdonítjuk, hogy a kereskedelem és a pénz világ szavait bevezeti a drámákba. Itt vannak már Sydneynél. Ezeket is döbbenetes kaland volt ezeket felfedezni. Szóval elkeményedik időnként, meg elkeseredik a nyelv a verseknek. Nagyon sok a felkiáltás, nagyon sok a dinamikusabb vers, ahol az irigy tudósoknak, a jó barátoknak, a vizslabölcseknek és nagyon sokszor Kupidónak beszél. Először fülényes Kupidóval, szegény kis ámorfiú, aki menekül, mert Görögországból elmenekül a törökök miatt, így a vers, majd hidegebb hazába ér, Angliába, hidegebb haza, és akkor ott Stella az egyetlen menedéke. Ebben nagyon közel van Balassinak a 42. című verséhez, ezt be is kellett tenni a kötetbe, hogy mennyire hasonló ez a téma. Ugyanakkor tehát először fölényeskedik Kupidóval, aztán vitázik vele, és a maga jussát is szeretné ebből a szerelemből, ebből a Stellából, és hűtlen barátnak nevezi, majd a végén elbúcsúzik. Tehát van az utolsó pár szonetben elköszön úgynevezett lírai szereplőitől. Én arra gondoltam, hogy hallgassuk meg az egyik legszomorúbb szonettet. Nagyjából a szonetciklus közepén áll a 66. szonett, amelyben a megrekedtség élményét látjuk, majd valamilyen felütés, valamilyen más csattanója van természetesen ennek a szonetnek is. Mária.
66. szonett. És látok indokot, mely reményt fial. Vagy régi gyász megunt terhe fakaszt a bágyat értelemben oly hamar, minden felvillanó képből vigaszt? Nem érdemem se cselekvés, se dal. A sorszekér nem fordul, itt maraszt. Mit bírtam, múlik, éhem felkavar. A vágy aggály mankóján vár tavaszt. De félelmen túl szívemben remény lopózik. Ím az éjjel, nappal volt, ragyogva pillantott Stella felém. Nézett, amíg figyelmem kóborolt, de megtért szemem, s üdvöm két gyöngye rebbent, pirult, elárult a szíve.
Az elvétett pillantás esete.
Innen is elég sokat átugrunk. Érdekes módon az én kötetem egy nagyon, tehát a legfrissebb Sydney kiadást követi, ami a tördelést illeti, és ami nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen már, tehát ez ebben új, de 1598 óta ugyanott találhatóak a dalok, ahol most is vannak. Tehát ez a Sidney húgának az érdeme, hogy megtalálta a dalok helyét, mert az első kalóz kiadások 1591-ben még a ciklus végére tették a dalokat, egy dal nem is volt akkor még fellelhető. Itt nagyon sok érdekesség van. Valamik történnek a dalokban, azokra az eseményekre a szonettek reflektálnak, úgymond, és egy lopott csók mentén, vagy ennek apropóján nagyon sok dráma és vita és gyász is beklopozik a szonettekbe. Úgyhogy az országút és a távozás és megtörténik a búcsúvétel a két lírai szereplő között, és a távollét, a gyász, az álomtalanság, vagy az álmatlanság veszi át a hangsúlyt. Persze voltak más csúcspontok is, és nem mindig sikerült a leghíresebb verseket kiválasztanom, tehát azért elnézést, majd otthon, aki olvassa. Úgyhogy most hallgassuk meg a 91-est, majd a 92-es szonetet.
A becsület zord hatalma, Stellám, életem fénye, tőled eltaszít, s te rád, napom, sötét, fájtlat borít a távollét, engem gyász éje vár. De gyertya csillan, borom homályán, a rózsarc borostyán hajvidít, a bársony hókar, mézajak, bogárszemek sötétje villan rám. Bevallom, mind tetszenek, tetszenek. Hogyan? Hiszen téged mintáznak ők. Faglóbuszok a tündöklő eget. Drágám, ezért ne játsz féltékeny nőt a hírre, hogy bevették szívemet. Nem ők. Te bírhatod szerelmemet. Szavad keletnek kincse, jó uram, hogy egynek is oly magas az ára. Szövöd a szót spártai mintára, vagy gyönge két fülem óvod, csak ugyan, hogy kérdezek, s válaszod, kurtán suhan. A Stella véget futok Jósdára, nos úgy van, szólsz, jól volt utoljára. S hiszed, hogy ennyi megnyugtat, uram? Tudni szeretném, ült vagy ballagot. Miben volt? Kit kísért? Búsult? Derült? Miről? Kivel? Gyakorta társal volt? Időfutásába hogyan merült? Remegte édes ajka, rossz nevem. Minden beszélj el, vége ne legyen.
Vége ne legyen.
Kiszemelteket, de lehet kiszemelte. Folytatni.
Talán, hogyha kérdések volnának a közönség soraiban, vagy egyéb ötletek. Sydneyről nagyon sokat lehetne még mesélni. Tudjuk, hogy hívták a lovait, egy-két kedvenc lovát. Tudjuk, hogy rejtélyes módon olyankor tűnt el az udvarból, tehát vagy amikor dolga sürgősen írnia kellett, vagy amikor elküldték, mert valami botrány keveredett körülötte, például vitája volt valakivel, vagy valami diplomáciai érzék nélküli levelet írt a királynőnek.
Ja.
Adott helyzetben, amikor igen, azt nem amikor lehetett, más a kezét vesztette el egy ilyen orcátlan levélért, vagy iratért, ugye, a királynő kiházasítása témájában. Tudjuk azt is, hogy amikor valamikori gyóntatója, vagy hát jó barátja, Edmund Campion, a katolikus jezsuita pap, aki Prágából mégiscsak hazament, és, vagyis hogy Angliába ment, visszament, és elfogták, és úgymond koncepciós per áldozataként megkínozták, és aztán kivégezték. Az ő alakját megtaláljuk Shakespeare-nél is, és nem ez az egyetlen alak, személy, aki ott van a szonettekben, Sydneynél, és aztán Shakespeare is feldolgozza. Tudjuk, hogy amikor az ő kihallgatása folyt, és hát a kémfőnök Worthingham későbbi apósa lett Sydneynek. Sydney nem volt jelen, mert ugye az ember felteszi a kérdést, hogy hogy lehetett, de hát ezek maguktól mentek ezek az ügyek, és őt megbízták, hogy az Anjou herceggel kóboroljon, vagy hát kísérgesse Európába, úgyhogy elhagyta Dover-mi Angliát, és ez nem az első ilyen eset volt. Tehát nem, ugyanúgy, amikor vagy hasonlóképpen, amikor az édesapja az írügyekben vád alá került, úgymond szóbeszéd szintjén, hogy részese volt a volt több deverő halálának, akkor Sidney erről egy röpiratot írt, és megvédte az apját, kiderült, hogy teljesen ártatlan volt, de hát a vérhas, vagy a tifusz az gyorsan elvégezte a dolgát ezen az Essex Walter Deverővel, aki a Írország elég vérengző, véreskező kormányzója volt. És hát ugye ebben a korban is voltak, ami nekünk nehéz vagy megdöbbentő, nagyon is megvoltak az előítéleteik. Tehát...
Sajnos nem olyan megdöbbentő.
Nem.
Tibor. Jean Bocky emblémáit választottad, és miért?
Jean Bocky emblémáit úgy választottam, hogy amikor a lektornő és a kiadó is arra biztatott, hogy olvasóbarát könyvet készítsünk, akkor kiderült, hogy előre kerülnek. Tehát először is úgy írtam én, hogy minden vers után jöttek a jegyzetek, de akkor már tényleg nagyon fegyelmezetten ezeket a jegyzeteket ki kellett úgy találni, hogy mégis minden versről legyen, ha csak egy szó vagy három szó, akkor is, és hogy nagyon sok szabad hely marad. És akkor eszembe jutott, hogy ezt a 16. században az ilyen jellegű könyveket úgy hívták, hogy album amicorum, tehát, hogy ezekben lehetett jegyzetelni, és bőven jegyzeteltek, nagyon jól tudjuk, ha elmegyünk egy kiállításra, egy könyvtárba, akkor sokszor azokat a könyveket állítják ki, most a Csontvári kiállításon is ilyen volt, ahol nagy emberek belejegyzeteltek nagy emberek könyveibe. És hogy ez az album amicorum ott eredt, és hogy ilyen Jean Bocky-nak is van. És akkor elrohantam a kézirattárba, előkértem az összes emblémás kötetét Jean Bocky-nak, és hát beleszerettem. Láttam olyanokat, olyan témákat, olyan mottókat, hogy 16. század, Bécs, de magyar ember készítette ezeket a latin verseket, tehát neolatin költészet. Az emblémákat Antwerpenben készítették, és hát nagyon találtak ide, és persze eszembe jutott Fabini tanár úr sok órája, ahol mesélt nekünk az emblémákról. Ezek a Jean Bocky emblémák nem csak, hogy szép illusztrációk, és általában nyilván olyan helyen vannak, ahol a téma miatt pontosan oda kellett őket helyeznem, hanem ezek az emblémák világhíresek voltak, és egyharmadát, vagy több mint egyharmadát az emblémáknak, az emblémagyűjteménynek Jeffrey Whitney lefordította a verseket angolra, és Shakespearenek ez egy alapkönyve, vagy alap forrása volt, tehát sokszor az emblémákban felmerült témák, gondolatok, képek, nyilván ezek az akkori közhelyek, az akkori bölcseletek. Ez már nem a Biblia Pauperum, de valami hasonló köztudás. És szóval ez a Jean Bocky féle embléma végül is Shakespearenek is forrása volt. És akkor arra gondoltam ezeket összetéve, hogy ez pont ide fog illeni, hogy egy kicsit a magyar 16. századhoz is közel hozzuk. Biztos, hogy találkozott Jean Bockyval Bécsben, a könyvtárával és a barátaival, hiszen közös ismerőseik voltak. És ezek az emblémák ebből a korból valók, és egy kicsit akkor a két kultúra egymás mellé helyezését is így képileg is megpróbáltam végrehajtani. Természetesen a képek egy része az Sidneyről szól, és a Sidney korából való.
Például ez nagyon szép, ez a kettős arckép a Deverő lányokról.
Szó volt a Kalóz kiadásokról, és még erről szeretnék pár mondatot hallani, mert ugye inkább a mostani könyvkiadáshoz képest tudjuk elképzelni, hogy mi az a Kalóz kiadás. Akkor ezt hogy kell elképzelni abban a korban?
Hát tulajdonképpen, mondom, gyerekcipőbe járt még a nyomdászat, tehát azt hiszem a Szent Pál katedrális táján árulták a kiadványokat, és mondjuk én annyit tudok, mert én egy ilyen mindenevő fordító vagyok, és nem irodalomtörténész, hogy például a színdarabokat akkor nyomtatták ki, hogyha már lement az előadás. Tehát, és
az első kiadást, azt nyilván Sidney mártír halált halt, úgymond, 8 nappal a Stuart Mária kivégzése után temették el ünnepélyesen Londonban. De ő már több hónappal azelőtt életét vesztette a mai tehát a Hollandia területén. És ugye vártak egy jó alkalmat, ez valószínűleg nagyon jó alkalom volt, mert azért nem volt dráma nélküli az a Stuart Mária kivégzése, és kellett valami jó irányba terelni az indulatokat, vagy az izgalmat, és így, mint protestáns mártírt temették el, és hirtelen nagyon híres lett. Ugye addig ő tulajdonképpen nem volt olyan híres, a diplomaták ismerték Európa szerte, érdekes módon, amikor tudjuk a szakirodalomból, hogy amikor megérkeztek oda Németalföldre Leszter, és aki a nagybácsi, ugye, Leszter grófja az ő nagybátyja, és Sidney, egyáltalán nem voltak elragadtatva a flamandok, a hollandok, mert pénzt nem kaptak, csak katonai segélyt. És Sidney képes volt olyan szónoklatokat tartani, ott konferenciáztak, hogy hogy legyen a spanyolok elleni háborúban, és mi történjen a protestánsokkal a helyzete. És nagyon válságosnak ítélte a helyzetet, és beszélt az ókori nagy válságos pillanatokról. Szóval olyan retorikai képességei voltak, hogy percek alatt megfordult a hangulat, és mindenki elfogadta őket, mint segélycsapatokat. Visszatérve a kalóz kérdésre, tehát, hogy ő nem volt még azért nagyon híres otthon, de az újratemetés, ez a temetés egy csomó mindennel járt. Például rengeteg metszetet készítettek a temetési menetről, a könyvben is van.
Igen,
kettő,
van
de 80-valahány metszet készült, és hát az egy nagy esemény volt, hogy őt ott eltemették, és akkor előszedték a cirkuláló kéziratokat, és egy ügyes nyomdász, Thomas Newman, ezeket a szonetteket összeszedte és ki is nyomtatta. Annak idején a Kalóz kiadásban voltak még vegyes, egy úgynevezett certain sonnets, tehát vegyes szonett gyűjteményből is voltak benne darabok, de aztán, amikor jött az igazi kiadó, vagyis a MUG, akkor azokat kirostálta. És voltak, rengeteg sajtóhiba volt, tehát rendkívül sok nyomdahiba volt. Hát ugye tudjuk, hogy rakták akkor a betűket, és ugye ezt nagyon gyorsan készítették a szenzációért, hogy na hát itt van ennek a...
Azért ez valahonnan ismerős ez, nem?
És akkor a rokonság azt mondta, hogy gyorsan vonják vissza ezt a kiadást, akkor kijavítottak dolgokat, valamennyi helyesírási hibát kijavítottak, és kihagyták a mások verseit, vagy az ő más verseit, tehát valamennyit rostáltak, akkor megjelent még kétszer abban az évben. Az egyik ugyanettől a szerzőtől, és a harmadik, vagy egy köztes, az egy másik szerzőtől. Tehát ott a kalózkodás ment. És ugye, hát végeredményben úgy kalózkodás, hogy a szerző nem tudta jóvá hagyni, hiszen nem élt, de a család nem tudott róla. És végül az 1598-as az egy fólió volt, ezek kvartok, negyedrét hajtottak voltak az első kiadások, de a fólió az ugye nagyobb volt, és abban már sok más összeszedett műve is benne volt. Az Astrophil és Stella az csak egy volt.
Akkor is sok gond volt a szerzői joggal már. Hát ma más problémák vannak, de tulajdonképpen ez nagyon... Az írásbeliség megkomplikálta az életet, mert azért a nyomtatás előtt az orális irodalom szájról szájra járt, tehát az írásbeli irodalom, az a kódexek, vagy akár a korai nyomtatás is nagyon szűk körben forgott. Tehát az ipari forradalom táján kezdtek tömegesen megtanulni, írni, olvasni az emberek. Angliában legalábbis. És Skóciában előrébb tartottak ezen a téren, tehát mondjuk egy Burns az nem a csillagos égből hullott alá, hanem ott tudtak írni, olvasni az emberek korábban is. Akkor nyomunk egy homlokcsókot Szent Philipp szívére. És megőrizzük jó emlékezetünkben.